94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Meg kell vizsgálnunk, hogyan lehet újra béke Európában, mondta Orbán Viktor az Európai Politikai Közösség budapesti találkozójának plenáris ülésén. A miniszterelnök megnyitó beszédében hangsúlyozta, Európa biztonsági kihívásait tekintik át. A kontinens békét, stabilitását és jólétét veszély fenyegeti, jelentette ki a kormányfő. Arról is beszélt, hogy jobb gyakorlati együttműködésre van szükség a származási és tranzitországokkal, hogy felszámolhassuk az illegális migrációt és az embercsempész hálózatokat. Európa jövője a tét, az Európai Politikai Közösség rendezvénye jó lehetőség számunkra, hogy minden olyan témát áttekintsünk, amely mindannyiunk közös érdeke, mondta Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke szerint három fő kérdést kell megvitatni. Az első egy közös terv a versenyképesség, a digitalizáció és a dekarbonizáció elősegítésére. A második az, hogy leküzdjük általános függőségeinket és egyenlőbb versenyfeltételeket teremtsünk gazdaságunk és vállalkozásaink számára. A harmadik elem pedig, hogy növeljük védelmi képességeinket és beruházásainkat. Emmanuel Macron francia elnök az európai érdekek közös védelmére szólított fel. Délelőtt folyamatosan érkeztek a meghívottak a Puskás Arénába, az Európai Politikai Közösség budapesti találkozójára. A csúcs találkozóra 47 állam és kormányfő és jelentős nemzetközi szervezetek vezetői kaptak meghívást. Az érkezőket Orbán Viktor miniszterelnök fogadta. A kormányfő kiemelte, ez Magyarország történetének legnagyobb diplomáciai eseménye, melyre nem csak az uniós vezetők, például a németek, franciák, hollandok érkeztek, hanem az unión kívüliek, azaz az angolok, a törökök, a kaukázusiak, meg az észak- és nyugat-balkániak is. A csúcs találkozón két dologgal kell foglalkozni, az amerikai elnökválasztással és a hanyatlóban lévő európai versenyképesség megfordításával, tette hozzá előzőleg. Európa több és nagyobb, mint az unió, ezért az integráció felgyorsítására, az együttműködések szorosabbra fűzésére van szükség, mert ezek hiányában a kontinens sokat veszíthet, jelentette ki Szijjártó Péter. A külgazdaság és külügyminiszter az Európai Politikai Közösség csúcs találkozójának margóján Észak-Macedón, georgiai, monakói, örmény, szammarinói és török kollégáit fogadta. A készülő szlovákiai államnyelvhasználati törvény ügyében Szijjártó Péter hétfőn Pozsonyba utazik, majd jövő csütörtökön a szlovák külügyminisztert fogadja Budapesten, közölte Pacolai Máté magyar külügyi szóvivő az ügyben. A törvénytervezet jelentős korlátozásokat tartalmaz, köztük a közösségi közlekedésben és a postákon sem engedélyezi a magyar nyelv használatát. Magyarország mindig is az Európai Uniós bővítés mellett állt, és most az Európai Unió tanácsának elnökeként is azt hirdeti, hogy Szerbiának sok éves várakozás után csatlakoznia kell az EU-hoz, hangsúlyozta a honvédelmi miniszter Belgrádban, ahol szerb hivatali kollégájával találkozott. Szalai Bobrovnicki Kristóf és Bratislav Gašić a nyugat-balkáni térség békéjéről és biztonságáról, illetve a szomszédban zajló háborúról is tárgyalt. Európa nem vállalhatja magára a világ összes a klímaváltozás során okozott kártételének következményeit. Erről beszélt Jakab István Gyöngyösön, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által indított online petícióról tartott tájékoztatón. Az országgyűlés alelnöke, a magosz elnöke tarthatatlannak nevezte, hogy mi korlátozzuk mindenért magunkat, miközben mások abszolút versenyképesen úgy hozzák ide termékeiket, hogy azokat természetromboló módon állítják elő vagy termelik meg. A petíciót pedig annak érdekében indították, hogy az Európai Bizottság ne vegye el a gazdáktól a terület alapú támogatásokat. A kormány elfogadta a Magyarországos Horgász Szövetséggel közösen megalkotott Nemzeti Horgászturisztikai Stratégiát, közölte Nyitrai Zsolt a Facebook oldalán. A miniszterelnök főtanácsadója azt mondta, a dokumentum a célok és a határidők mellett a szükséges forrásokat is tartalmazza. A jövő év elejétől Budapesten lesz a központja a Nemzetközi Kajakkenu Szövetségnek. Az ICF közleménye hangsúlyozta, a magyar kormány kiemelt szerepét a kajakkenu sport, az egészséges életmód és a rekreációs sportok népszerűsítésében. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár szerint ez óriási potenciál a hazai sportéletben. A szervezet eddig Svájcban működött. A szállópor miatt az ország több pontján veszélyessé vált a levegő minősége, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ térképének adataiból. Veszélyes a levegő minősége Nyíregyházán, Debrecenben, valamint a Sajó völgyében Kazincbarcika, Sajó-Szentpéter és Miskolc levegőjének minősége egészségtelen minősítést kapott, Salgótarján és Putnok levegője kifogásolt. Végül az időjárásról. Holnap a párásság kötvoltok megszűnése után fátyolfelhős, derült lesz az ég, csapadék és szél nélkül. A hőmérséklet pénteken hajnalban mínusz 4 és mínusz 2, napközben 11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Willibrord, püspök és hitvalló. Northumbriában született 658-ban, meghalt 739. november 7-én, 81 évet élt. A frézek missziós apostola és Utrecht első püspöke volt. Buzgóságban, hűségben és népe iránti szeretetében sok hittérítőt túlszárnyalt. Kevés életrajzi adat maradt fel róla. 658-ban született, tehát, mint hallottuk, Northumbriában. Szülei, mint kisgyermeket, a York melletti Ripon szerzetesekre bízták, így lett maga is bencés szerzetes, és tette le a fogadalmakat. Szent Egbert lett a tanítója. 12 évet töltött a kolostorban, és 30 éves korában itt szentelték pappá a Rátmelszégi kolostorban. 680-ban 11 társával, akik közül többen vértanúk lettek, elindult a nagy missziós útra a Rajna bal partján fekvő Fríz földre. Sokat fáradozott, hogy szilárd összeköttetésbe kerüljön a római pápával. Előtte ezen a vidéken egy skót szerzetes prédikált, de nem ért el sok eredményt. Willibrord azonban gyökeres változásokat ért el. Szent Bonifát is tanult tőle. 693-ban első római útján pápai misszionáriussá nevezték ki. Neki volt az első ilyen kinevezése. 695-ben Rómában püspökké szentelték, és létrehozta az első új, önálló fríz egyháztartományt. Szent első Szergiusz pápa a szentelése után palliumot is adott neki, s fölvette a Kelemen nevet. Így aztán Kelemen Willibrordnak hívták. Pipintől, az ország urától, Utrechtet kapta székhelyéül. Ez a város a Szalvátor templom melletti kolostorral valóságos missziós központtá fejlődött ki, és évszázadokon keresztül nagy jelentőséggel bírt. Willibrord eleven kapcsolatot tartott fenn angol száz hazájával, amely anyagilag is, szellemileg is támogatta. 81 éves korában halt meg, 739. november 7-én. Holttestét az Echternachi kolostor templomában helyezték el. Sírjánál számos csoda történt, idővel búcsújáró hely lett. Tisztelete ma is elevenen él a frízek körében. Csak Hollandiában több mint fél száz plébániának ő a védőszentje. Emlékezzünk meg a mai napon egy kisleányról, akinek a neve Boldog Laura del Carmen Vicuna. Az Andok argentinai vidékén élt nehéz körülmények között. Bár testileg sokat kellett szenvednie, mégis mindig boldogan élt, mert Jézus mindig vele volt. 1891-ben szülei a polgárháború miatt elmenekültek Santiago de Chiléből délre. Laura akkor még csak karonülő kisleány volt. Temukóban telepedtek le. 3 éves volt, amikor meghalt vallásos édesapja. Édesanyjának 2 árvát kellett eltartania. Szerényboltjukból éltek, noha a kislányok rendszeresen segítették, mégis sokat nélkülöztek. Egy napon aztán kirabolták őket. Koldusbotra jutva, Junín de los Andes közelében telepedtek le. A 2 kislány a Don Bosco nővérek kollégiumában kapott helyet. Itt a nővéreknél döbbent rá arra a boldog tudatra, hogy Isten, ami jóságos, minket nagyon, de nagyon szerető mennyei atyánk. Jézus pedig hozzá hasonlóan szereti az embert, és ezért lett hozzánk hasonlóvá. Első áldozás előtt bocsánatot kért édesanyjától, aki megérezte, hogy nagyon kell szeretni ezt a hamar elhervadó kisvirágot. Nem vették fel a nővérek rendjébe, ezért 1902-ben magányosan tehette le rendi fogadalmait. Fölvették a Mária gyermekei rendjébe, de mivel egy titokzatos betegség hatalmasodott el rajta, el kellett hagynia a kollégiumot. Visszatért édesanyjához. Lelke egyre szépült. Templomba csak kísérettel tudott elmenni. Meggyötört állapotában még házigazdájuk aljas kísérleteivel is szembe kellett szegülnie. A szenté avatott Savio Domonkos szavait ismételgette, inkább a halált, mint a bűnt. 1904. január 18-án megérezte, hogy Jézus hívja az örök hazába. Részesült a haldokló szentségében. Pár nap múlva megvallotta édesanyjának, hogy életét az ő megtérésért ajánlotta fel áldozatul, mivel édesanyja érvénytelen házasságban élt. Megrendült édesanyja megígérte, hogy eleget tesz leánya kérésének, és megszünteti az élettársi kapcsolatot. A haldokló ezután már csak ezt suttogta: köszönöm Jézusom, köszönöm Mária, békében halok meg. Ezek voltak utolsó szavai. 2 hónap múlva lett volna 13 éves. Január 23-án a leányáért végzett gyászmis alatt édesanyja is meggyónt és magához vette a szentségi Jézust. 1956-ban Laura erekjét átvitték Bahiába, a Don Bosco nővérek kápolnájába. 1988. szeptember 3-án II. János Pál pápa avatta őt boldoggá. Aki szeretne többet tudni a kis Lauráról, a Don Bosco nővéreknél érdeklődhet itt Egerben.
Thank you. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Mai műsorunkban folytatjuk Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését döntéseink lelki hátteréről. A szerkesztő Grunda János.
Hajlamosak vagyunk saját szemünkben a gerendát nem észrevenni, a másik szemében pedig a szálkát megtalálni. Ne engedjük meg magunknak a kettős életet. Ki az, aki nem talál magában hamis kis mellékutakat, amire néha rátéved, amin még ha bocsánatos is a bűn, de jól érzi magát, és amivel már régen kiegyezett, és amiben már régen beleegyezett. Ezeket is utasítsuk el határozottan, legyünk kristálytiszták, áttetszőek, őszinték, önmagunkkal is, Istennel is, másokkal is, átláthatók, és sugározzuk Krisztust a környezetünkre, aki nem egyezett ki még a legkisebb bűnnel sem. Vienai Szent János mondja, hogy amerre egy fa hajlik, arra fog dőlni. Amilyen döntéseket hozunk, olyan lesz a következmény. Ha folyamatosan rossz döntéseket hozunk, akkor a nagy döntésünk is valószínűleg rossz lesz. Nem bízhatunk abban, hogy életünkben rossz döntéseket hoztunk, és majd az életünk végén mégiscsak jól döntünk, és Krisztus mellett döntünk. Ne kockáztassuk az örök életet. Amit ha megnyertünk, mindent megnyertünk, ha elveszítjük, mindent elveszítettünk. Amikor Jézus másodszor eljön, nem fogja megváltoztatni a jellemünket. Az átformálódás munkáját most kell elvégezni. Mindennapjaink határozzák meg a sorsunkat, és a mindennapi döntéseink. A legtöbb döntésünk valami mellett egyben megtagadása is valami másnak. Döntünk a házasság és a házastársunk mellett, és egyben döntünk a többi nő, férfi ellen. Döntünk a hűség mellett és a hűtlenség ellen. Mikor az egyik az Isten mellett döntünk, akkor döntünk a többi hamis Isten ellen. A mai korunkban is, mai világunkban is előfordul, hogy valaki úgy akar dönteni, hogy az a döntés azért ne legyen döntés valami más ellen. Krisztus mellett döntök, de azért belefér még a kis okkultizmus is, egy kis reinkarnáció, és ki tudja még, hogy mi a vallás is védasztalról. Előfordul, hogy valaki úgy dönt a párja mellett, hogy azért még belefér egy-két kis kaland, csak ki ne tudódjon. Így beszéljetek inkább az igen, igen, a nem, nem, ami ezen felül van, a gonosztól való. Olvashatjuk Máté evangéliumának 5. fejezetében, a 37. versből. Józsué könyvében olvashatjuk a 24. fejezetben, 15-16. versben. Ha nem akartok az Úrnak szolgálni, ma válasszatok, kinek akartok szolgálni. Azoknak az isteneknek-e, akiknek atyáitok szolgáltak a folyón túl, vagy az amoriták isteneinek, akiknek most a földjét lakjátok. Én és házam, mi az Úrnak szolgálunk. A nép így felelt, távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat, és más isteneknek szolgáljunk. Az embereknek rá kell ébredniük, és fel kell ismerniük az idő komolyságát, hogy közel van az a nap, amikor az emberi próbaidő lezárul. Az előbbi idézetben így olvashattuk, ma válasszatok, most válasszatok, most döntsetek. Mert nem tudhatjuk sem a napot, sem az órát. Nem ígérte meg nekünk a holnapi napot senki. Ma kell döntenünk Isten mellett, és az ő akarata mellett. Mindenkinek adatott egy hivatás, küldetés az életében, és nincsen kis hivatás. Mindenkinek a saját hivatása a legnagyobb. Vizsgáljuk meg, hogy összhangban van-e a döntésem a hivatásommal, éppen az a döntésem, amit akkor hozok. Hűségben kell maradnom a hivatásomhoz, amire az elhívást kaptam, és amire igent mondtam. Csak egy nagyobb jóért lehet elhagyni. Lásd, Teréz anya. Csak azért, mert egy szerzetes rendben nem tetszik az elöljáró, vagy a papságban nem tetszik ez az, nem megyek máshová. Csak azért, mert nehézségek vannak a házasságomban, nem lépek ki belőle. Megmaradni hűségben a kapott és választott hivatás mellett. Természetesen a döntéseket elő kell készíteni, különösen fontos a nagyobb döntéseink előkészítése. Kérni a Szentlélek megvilágosító kegyelmét, kilencedet mondani a döntésünk előtt. Lehet tanácsot kérni a döntéseinkhez, sőt, kell is, de nem mindegy, hogy kitől kérjük azt. Például, hogyha egy családapa válni akar, akkor nem az elvált barátjától kér tanácsot. Tanácsot kérhetünk bölcsemberektől, lelki vezetőnktől, lelki atyánktól, hiteles személyektől, de leginkább Jézustól. Alapszabály a döntéseinkben, hogy krízisben, zavarodottságban, bizonytalanságban, viharban ne változtassunk irányt. Ne érzelemből döntsünk, ha érzelmileg érintettek vagyunk, akkor várjuk meg, amíg lecsillapodik az érzéseink vihara. Volt a főiskolán egy barátom, aki többször vissza kellett húzni a tanulmányi osztályról, mert ő egy kisebb konfliktus után rögtön be akart adni az indexét, és ott hagyni a főiskolát. És aztán, akkor elgondolkodott, lecsillapodott, akkor belátta, hogy rosszul döntött volna. Sokszor fizikailag kellett visszahúzni onnan. De hát később ezt megköszönte. Jézus egész éjszakát imában töltött, az atyával töltötte, és utána választotta ki az apostolokat. Nagyon sok múlik az ima életünkön. Hogyan döntünk, hogyan imádkozunk. Kérünk megerősítést mindig az Úrtól. Ez lehet a Biblia által, bölcs emberek által, lelki vezetőnk által, élettörténéseink által. Isten mindenre figyel, és minden fontos neki az életünkben, az apró döntések is. Így az legapróbb, legkisebb döntéseinket is vigyük elé. Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Segíts, Uram, abban dönteni, ahol jobban megdicsül az Atya.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Magsó Péter atyát hallották döntéseink lelki hátteréről. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. november 11-én elhangzott műsor ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel folytatja a bűnökről szóló beszélgetést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió kedves hallgatóit a miskolci stúdióból. A soron következő főbűn lenne a mai műsornak az első témája, a bujaság. Nem tudom, hogy mi az, ami nektek először eszetekbe jut erről, hogy bujaság.
Nekem ami eszembe jut először az a testi gyönyörök hajszolása.
Igen, valóban így van, ez egy nagyon rövid és egyszerű meghatározás volt. Ugye a bujaság arra utal, hogy az ember próbálja távol tartani magát a testi gyönyöröknek a túlzott hajszolásáról. Ugye Pap Miklós atya, aki morálteológus, bizonyára sokan ismerjük az ő nevét, megjegyzi, hogy ne értse senki úgy ezt a felhívást, mint hogyha az egyház ugye a testiség ellen lenne, sőt, egyáltalán nincs a testiség ellen, hanem egyszerűen fel akarja hívni a figyelmet arra, hogy a testi kapcsolat az emberek között ugye elsősorban Isten ajándékaként értelmezendő. Tehát nagyon fontos az, hogy mindenki lássa és tudja azt, hogy az egyház nincs a testi kapcsolat ellen, az egyház nem testi kapcsolat ellenes, csupán megpróbálja azt a tanítást világossá tenni, még a 21. században is, hogy a testiség Istentől való, ezért annak méltósága van, mint ahogy erről az előző műsorokban is beszéltünk, hogy ami Istentől származik, annak általában méltósága van, és ezért fontos számunkra. Hogy lehet ma, hiszen olyan világot élünk, ahol nem is mondhatjuk azt, hogy ez már nem téma, hanem azt is mondhatjuk, hogy túlzottan téma, és olyan sikamlós téma, vagy már olyan nagyon-nagyon felhígult téma a testiség, hogyan lehet ma beszélni a mai embereknek arról, hogy a testiségnek méltósága van. Ez egy nagyon nehéz dolog szerintem. Úgy látva a világnak a folyását, azért ezt megértetni az emberekkel, hogy hát ez nem csak egy szórakozás, nem csak egy ilyen egy éjszakás kalandok sokasága, vagy nem tudom, hogy lehet ezt értelmezni, mert annyi fajta van már mostanában, hogy az ember nem tudja ezeket követni, hogy lehet visszaadni, vagy egyáltalán beszélni arról, hogy a testiségnek méltósága van. Ugye megoszthatjuk egyel itt a tapasztalatainkat is, hogy mit látunk körülöttünk, vagy ki hogy gondolkodik erről, milyen tapasztalataink vannak, mit sikerül megbeszélni, vagy átadni, vagy hallani, vagy képviselni ezen a téren, mint keresztény emberek, családanya, tanár, stb.
Tehát a gyerekeknél azt látom meg, hogy így beszélgetek velük, hogy ők azért élnek szexuális életet mondjuk mértéktelenül, mert azt mondják, hogy nekik ez egyrészt jár, hiszen hát miért ne járna a testi gyönyör meg az öröm az életben, még hogy ennyi örömünk legyen már. Meg van a másik véglet, akik pedig azt gondolják, hogy azért, mert ezáltal tartozhatnak valakihez. Tehát, hogyha ők odaadják magukat testileg, akkor úgy gondolják, hogy ahhoz attól a valakitől nehezebb lesz majd elszakadni, az a valaki nem tudja őket eldobni, azzal megpróbálják magukhoz kötni őket. És így próbálják ez a szeretet hiánynak a teljes jelenléte a világban és az emberek életében szerintem. És a gyerekek nagyon-nagyon szenvednek attól, hogy nincsenek szerető, és azt gondolják, hogy ezzel pótolhatják, és magukhoz köthetik azt, akitől kapnak.
Ez egy érdekes, amit az elején mondtál, hogy amikor valaki úgy nyilatkozik, hogy legalább ennyi örömünk legyen, mert ebben benne van minden ilyen testi öröm mellett az a fájdalom is, hogy csak ennyi örömünk van, hogy legalább ennyi örömünk. Ezt én is hallottam már így, hogy hát legalább ennyi örömünk legyen. Akkor azt jelenti, hogy más öröme neki nincs. Tehát azt jelenti, hogy más dolgokban szenved, más dolgokban nem érzi úgy, hogy ő örülhetne.
Így van.
Ez egy fájdalmas tapasztalat azért, hogyha valaki azt mondja, hogy azért már gimnazistaként él rendszeres testi életet, vagy nemi életet, mert hogy semmi más öröme nincs neki az életben, csak ez, hogy
nagyon
most hétvégen
elmegy. Szerintem a nagy többség így van. Tehát a nagy többség inkább ezt tartozik. És ez mind a szeretet hiány. Tehát a szeretetnek a teljes hiánya. Tehát, hogy nincs jelen a családban. Nincs a megértés, nincs a tisztelet.
Meg én úgy gondolom, hogy mindezek mellett azért ez, nyilván ezt vonzza maga után az is, hogy az Isten kapcsolat sem megfelelő a gyerekeknek. Tehát probléma meg hiány ez, hogy nagyon sokan nem ismerik a Jóistent. Tehát mindig csak egy ilyen dorgáló, nem tudom, megfedő, állandóan tiltásokat hozó valakit látnak benne, és a másik oldalt, ami meg ugye nyilván sokkal nagyobb ennél, azt nem tapasztalják meg, mert nem engedik magukhoz. És egyszerűbb nekik a könnyebb utat választani, és a testi gyönyöröket például hajszolni, és amit Kriszta is mondott, hogy igen, ebben találják meg azt, hogy azt a pillanatnyi esetleges boldogságot, amit hozhat.
Nekem még eszembe jutott így, hogy Timi mondta ezeket a dolgokat, hogy a szabadság, ez a szó ugrott be. Tehát ők azt gondolják, hogy ez az ő szabadságuknak a kifejeződése. Tehát nagyon sokan azért nem is szeretnének Istennel kapcsolatot, így a gyerekekkel, hogy ez kötöttség. Hogy mekkora kötöttség, nincs szabadság, nem tudnak élni, pedig ez az igazi élet, tehát az Istennel való élet, sokkal nagyobb szabadság, színesebb. De ők azt gondolják, hogy ez a szabad élet, hogy aztán mindenkivel, mindenhol bármit meg lehet tenni, és
igen, mert pont ebben a korosztályban, azért ugye ez a nagy vágy, hogy ő, majd őt úgy is megmondja, meg ő úgy is jobban tudja. Na hát ezt nyilván mindenkinek át kell esni, és a úgymond az élettől is megkapja azokat a pofonokat, amit jó esetben azért észhez kap, hogy ez nem teljesen így működik.
Ugyan, és ez a szomorú, hogy nagyon sokan megvárják azt, hogy az élettől igen, megkapják. Mert ha otthon megkapná, ha megtanítanák a szülők, a nagyszülők, hogy le kell ülni, meg kell beszélni, oda kell figyelni, tisztelni, szeretni kell a másikat, akkor ezeket a pofonokat nem kellene, az élettől megkapják a gyerekek. Ugye, tehát nagyon sok gyereke miatt szenved, hogy senki nem hallgatja meg őket otthon, nem szeretik őket otthon eléggé, mert ugye hát nem mondhatjuk azt, hogy valaki nem szereti a saját gyerekét, mert mindenki szereti a saját gyerekét, csak manapság ugye teljesen másként szeretik a gyerekeiket a szülők, nagyszülők, mint régen. Már úgy szeretik a gyereket, hogy mindent megvesznek neki, minden vágyát kielégítik, pénzzel jól megtömik, és akkor a gyerek el van. És azt gondolják a szülők, hogy így szeretik a legjobban a gyerekeiket, hogy teletömik a zsebüket pénzzel, meg minden vacakot, meg kütyüt, meg okostelefont, meg tablettet, meg laptopot, meg mindent megvesznek halomra, hogy a gyerek legyen lefoglalva. És azt gondolja a szülő, hogy ezzel szereti a gyerekét. De a gyerek az meg szenved, mert sose kérdezi meg tőle a szülő, hogy milyen napod volt, mi volt az iskolában, hogy vagy, van-e valami problémád, üljünk le, beszélgessünk, menjünk el együtt kirándulni, menjünk el együtt ebédelni, vacsorázni. Ez már nem történik meg. És ugye ezek a gyerekek mérhetetlenül szenvednek. Tehát én is látom ugye a gyereket, már a kicsiknél is, hogy mennyire szenvednek attól, hogy nem figyel rájuk senki, hogy nem szeretik őket otthon eléggé. És azért azt is látom, hogy ugye amit Timi is mondott, hogy a Jóisten kapcsolat, a Jóistennel való kapcsolatnak a hiánya milyen sebeket okoz, és hát ezeket az örömöket, amit az Istennel való kapcsolat adhat meg, ezeket keresik gyakorlatilag ilyen külső örömforrásokban. És azt is látom ugyanakkor, hogy mennyire képesek változni a gyerekek, hogyha elkezd velük valaki foglalkozni például. Tehát nagyon sok gyerek, ahogy én is az iskolában tanítok, beszélek a gyerekekkel, ugye nagyon sokszor elmondják a problémáikat, és amikor melléjük állunk, elkezdjük őket meghallgatni, elkezdünk segíteni, akkor változnak. És következőkor már arról számol be, hogy már sikerült, és ezt is már nem csinálja, és nem úgy csinálja, és már nem úgy gondolja. Ugye tehát nagyon sokszor egy beszélgetés többet ér, mint bármilyen kezelés, ugye? Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos megállapítás, és hogyha azt nézzük, hogy azért a bujaságnak a bűne azért a mai világban nagyon-nagyon szabad lábra került, meg nagyon-nagyon szabad kezet kapott, akkor talán ezzel kezdhetnénk gyógyítani, vagy ezzel kezdhetnénk segíteni ezen a helyzeten, hogy leülünk tisztességesen, normálisan beszélni a témáról. Na, de hát ez is egy másik nagy téma, hogy vajon melyik család az, aki le tud ülni a gyerekével, mondjuk például erről a témáról őszintén beszélni. Tehát ez is egy nagyon nehéz dolog, hogy melyik az a szülő, aki fölvállalja, és persze példát is mutat abban, hogy a testiség az nem egyfajta ilyen szórakozás, mert az a szülő, aki támogatja is ebben a gyerekét, tehát az aztán még szomorúbb, ugye, mert ilyenekről is hallunk, meg ilyenekről is bőven tudunk, hogy maga a szülő is ugye ebben támogatja a gyerekét, hogy kisfiam, kislányom, csinálja azt, amit akarsz, tiéd a világ. Tehát nem tudom, hogy ezt ti hogy látjátok, hogy mennyire van mondjuk igénye a gyerekeknek arra, hogy erről beszéljenek. Ugye most itt láthatunk, vagy hallhatunk remélem a következőkben egy iskolai helyzetet, meg ugye mondjuk egy családos helyzetet, hogy látjátok, hogy mennyire van igény a gyerekben például, hogy beszéljenek erről, vagy mennyire van igény arra, hogy meghallgassák mondjuk a felnőtteknek a véleményét ebben.
Hát én ezt úgy gondolom, hogy ez erősen korosztályfüggő. Tehát ugye nekem két tinédzser korú fiam van, és nyilván nem csak korosztály, de gyerekfüggő is. Tehát nekem a nagyobbik fiam, ő azért már közelebb van a felnőtt korhoz. Elég komoly gondolkodású, ő vele tényleg nyitottan bármiről lehet beszélni. A kicsi, az viszont kicsi, hát 14 évesen, ő ez a tipikus lázadó kamasz, aki ez a megmondja a tutit mindenről, hogy majd ő tudni fogja. Nyilván meghallgat, mert meg fogja hallgatni a véleményemet, aztán megvitatjuk. Tehát ő az, aki felhoz észérveket, vagy elmondja az érzéseit. Tehát mi meg tudjuk beszélni, úgy gondolom, minden témát, itt többek között ezt is, hogyha érdekelni. De például vele még nem került erre sor. Őt még nem érintette meg, én úgy gondolom.
Pedig azt mondták, hogy jön már a nyár. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél. Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnék. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás. Oda menni, esélyt ad.
Érdekes, nagyon sok fiatal van. Én is ugye az iskolában, ahogy beszélek, nézem ugye a korosztályokat, és néha az ember úgy gondolna, hogy na hát már ebben a korosztályban biztos, hogy egy komoly problémák vannak, és mindig van egy-két komoly olyan fiatal, mondjuk fiatal gyerek, hát egy nyolcadikos, hetedikes, akik elmondják, hogy ők ezektől a dolgoktól tudatosan távol tartják magukat. Mondjuk az is érdekes, hogy ezek mind templomba járók általában, vagy vallásosak, ami nem jelenti azt, hogy ők valamiféle bigott életet élnek, és akkor a szülők eltiltják ezektől, és szenvednek, mert hogy a többi osztálytársai kedvükre nézhetnek bármit az interneten, ők meg ettől el vannak tiltva. Nem, egyáltalán nincsenek eltiltva, hanem elmondták, hogy ők tudatosan nem akarnak semmilyen jellegű filmeket nézni, semmilyen dolgokról beszélni, kerülik a témát, mert úgy érzik, hogy erre nekik nincs szükségük. Tehát van egy-két ilyen gyerek, aki azt mondja, hogy ők tudatosan úgy érzik, hogy ez őket rontja, rombolja, lerombolja, és ők inkább maradnak stabilan egy olyan állapotban, amiben úgy érzik, hogy fejlődnek. Ez nagyon döbbenetes számomra. Jó, nyilván ez nem egy általános jelenség, nem sok ilyen gyerek van, de akiknél egy kicsit ilyen komolyabb háttér van, és azt látja az ember, hogy igen, erről biztos, hogy otthon beszéltek, biztos, hogy leültek, biztos, hogy ezt a gyereket meghallgatják, figyelnek rá, tehát, hogy nincs szüksége ilyen pótszerekre, és azt mondja a gyerek, hogy igen, tudja, hogy ez micsoda, tudja, hogy ez mi, minden, de ő úgy érzi, hogy most még erre nincs szüksége, ettől távol akarja tartani magát, amíg csak lehet, és így próbálja élni a mindennapjait teljesen mindenféle kényszer nélkül. Tehát látszik az, hogy precedens van arra, hogy igen, lehet így. Tehát ez nem egy ilyen szellem dolog, hogy beszélünk róla, de igazából a valóságban nem létezik, mert hogy létezik, csak sajnos nagyon kevés embernél tapasztalható.
Hát hozzánk az iskolába, ez elég megdöbbentő lesz, de így van. Tehát ez az igazság, gyerekek nagy része pornófüggőként érkezik. Tehát a pornófilmek gyakorlatilag a gyerekek mindennapjait kitöltik. Tehát jelen vannak, tehát nincs olyan gyerek, aki ne látott volna pornófilmet. Nyilván van, aki elhatárolódik, mert elhatárolódik, de nem, sajnos nem preventív jelleggel vagyunk jelen már ebben a dologban. Tehát nekem is kamasz osztályom van, kamasz gyerekek, és hát nagyon, tehát engem nagyon-nagyon frusztrált sokáig, hogy beszéltünk dolgokról, beszéltünk ugye a szexualitásról, a bujaságról, stb. Mindenre, és ők vezették a beszélgetést, de már nem volt megelőző jelleg a beszélgetésnek sajnos. Tehát nagyon sokan túl vannak ezeken a dolgokon. És pontosan ezért, mivel ezek sérüléseket okoznak, mert igenis azt okoznak, ezért szívesen beszélnek a gyerekek róla. De nagyon fontos az, hogy úgy hallgassam meg őket, tehát nekem az én területemen, hogy hagyjam, hogy a gyerek mondja, és fogadjam el az ő véleményét akkor és ott. Ez nagyon fontos, hogy ne én akarjam megmondani, hogy mi az igazság, ne akarjam megmondani azt, hogy most neki akkor mit kell tenni, egyszerűen meg kell hallgatni, nyíljon az a seb, és ugye jöjjön ki belőle, tehát hogy ugye az, ami belekerült, az a kosz, az a piszok, ki tudjon tisztulni a lelke a gyereknek, ez fontos. A másik, amit mondtál, hogy pontosan, tehát hogy keresztény embereknél is előfordulhat ez, és hogy igen, előfordul. Tehát ugye most, ha mindenki szívére teszi a kezét, igenis szenvedünk ilyen kísértésekben, hiszen egy egészséges ember, azt gondolom, hogy nyilván ilyen kísértéseket kap. De hogyha ha az Isten kapcsolat helyén van, és amit Tim is mondott, hogy olyan szinten, hogy minden nap el tudok beszélgetni Istennel a problémáimról, hálát tudok adni elsősorban, utána ugye elmondom a problémáimat, a kérésémet, és ez a kapcsolat, ez ilyen folyamatos, intenzív jellegű és élő, akkor ezek a kísértések sokkal inkább leküzdhetők, ugye erősebbek is vagyunk, vagy nincsenek jelen. De ez nagyon érdekes, hogy helyére kerülnek a vágyaink, mert ugye ez egy egészséges dolog, ezeket a vágyakat nyilván a Jóistentől kapjuk, szerintem, de ezeket ő tudja bennünk rendezni azáltal, hogy mi beszélünk vele. Tehát igenis minden keresztény ember szenved, hát kap ilyen kísértéseket, de azt, hogy milyen mértékben tudjuk legyőzni, az ettől függ.
Igen, ez egy nagyon érdekes statisztika, amit te is mondtál egy gyakorlatból. Én is találtam közben itt egy ilyen felmérést, és csak azért, hogy alátámasszam, hogy ugye mondtad az elején, hogy egy kicsit félelmetes lesz, vagy ijesztő lesz ez, amiről beszélsz, de ugye, hogyha megnézünk egy ilyen országosan felmérés statisztikát, nagyon érdekes, csak itt a bujaság témájához kapcsolódik, akkor azt írják, hogy az internetes oldalak 12% a pornó oldal. Tehát ez nagyon-nagyon sok. Ugye azt mondja, amikor valaki a Google-ben keres, ugye, akkor általában a keresések 25%-a ilyen pornótartalmú keresés, az összes internetes letöltések 35%-a, és azt írja, hogy a legnagyobb része a felhasználóknak 12 és 17 év közötti. Tehát azért ez döbbenet, amikor az ember így szembesül ezzel a problémával, sőt, még azzal is, hogy ezt is megfogalmaz ez a statisztika, hogy a gyerekek életükben először átlagosan 11 évesen kezdenek el pornófilmet nézni. Hát azért ez is döbbenet. Tehát ugye én is látom az iskolában már az, hogy már negyedik, ötödik osztályban már olyan nyíltan beszélnek dolgokról, hogy én le vagyok döbbenve néha. Tehát nagyon-nagyon oda kell figyelni a szülőknek, és hogyha itt 10-11 éves korban nem kezd el a szülő odafigyelni arra, hogy a gyerek mondjuk ne tévedjen olyan oldalakra, ahova neki nem kellene, ne kattintson a tévébe, vagy a telefonon, vagy bárhol olyan helyekre, ahova nem kellene, akkor annyira alattomos módon eluralkodik a gyerekeken ez a fajta függőség, és azt kezdik el érezni, hogy igen, hát ez nekik jó, mert ugye ebben kapnak olyan örömet, ami az odafigyelés szeretet hiányból, ugye a szeretetből és az odafigyelésből nem kapják meg, ezért hiányuk van belőle. Ezen a téren jól le van kötve az agyuk, az érzelmi világuk, minden, és akkor elkezdenek rákattanni erre, és azért ez a statisztika egy kicsit ijesztő. Ugye, de hát, ugye mondom, amit az előbb is mondtam, tehát mindig lehet segíteni, olykor egy-egy jó beszélgetéssel, vagy amit mondta, hogy engedni, hogy kibeszéljék magukból, kérdezhessenek, rámerjenek kérdezni, mert hogy az, hogy valakiben ilyen vágyak vannak, ez teljesen természetes. És nem akarok senkit megijeszteni ezzel, ugye, mint gyóntató pap, de azért azt is látni kell, hogy ez körülbelül az embereknek az élete végéig eltart. Tehát, ugye ez nem egy olyan probléma, nem egy olyan kísértés, nem egy olyan vágy, ami mondjuk 17 éves kor vagy 20 éves kor után megszűnik, és akkor hoppá, ugye és egyszer csak véget, és akkor 80 éves koráig az ember boldogan él, míg meg nem hal, hanem gyakorlatilag igen, ezek a kísértések még akár 80 éves korban is előjöhetnek. Tehát 70-80 évesen is átélheti valaki ennek a kísértésnek a fájdalmát vagy mélységét, hogy igen, lehet, hogy ő már 20 éve özvegy, egyedül él, de akkor is lehet, hogy akkor tör rá ilyenfajta kísértés, vagy ilyenfajta vágy. Itt nem ezzel van a probléma, mindig tisztázni kell azt, amikor az egyház tanítását hallgatjuk, hogy ami a vágyaink szintjén van, azt nem nevezzük bűnöknek, tehát nem az a bűn, amire az ember vágyik, vagy ami oda kísértésként elénk jön, hanem az, amiben beleegyezünk. Tehát ugye ezt nem tudják sokan, hogy az, hogy valakinek ilyen vágyai vannak, az egészséges, természetes, hogy vannak vágyai. Onnan kezdődik a bujaság bűne, amikor az ember nem tudja megállítani magát, és nincs fék az életében gyakorlatilag. Tehát a bujaságról akkor beszélünk, amikor valaki annyira igent mond ezekre a kísértésekre, hogy már nincs visszaút. Amikor már érzelmileg úgy érzi, hogy egy lejtőn van, és már semmi nem elég. Vagyis a gyerekeknél is ez a talán a legnagyobb veszély, hogy ha már 13, 14, 16, 18 évesen elkezd rendszeres nemi életet élni, akkor mi lesz 30-40 évesen? Akkor már nem lesz elég. Akkor nem lesz olyan, hogy akkor hoppá, hát most már ez elég, hanem akkor már újabb és extrémebb és különlegesebb módszereket kell keresni, és akkor gyakorlatilag eltárgyasodik a pár, akivel gyakorlatilag éri az életét, és ezért cserélgetik olyan sokan a fiatalok a párjaikat, mert már nincs izgalom benne, már nincs semmi újdonság, hanem már mindent tud a másikról, már mindent kipróbált, jöhet a következő. Tehát ez a nagy-nagy veszélye ennek a bujaságnak, ugye, hogy nincs megállás benne, nincs egy fék, és olyan szellemesen fogalmaz valaki, hogy attól még senki nem lett beteg, hogy megállt tudott parancsolni a vágyainak. És hát szerintem itt a bujaság témájánál ez egy jó kis gondolat, hogy attól még senki nem lett beteg, hogy az önkontrollt gyakorolta még a vágyai terén is. Attól még senki nem lett beteg, hogy azt mondta, hogy nem leszek állat, mondjuk. Tehát nem akarok ösztönlény lenni, mint egy állat, hogy csak az ösztöneimre hagyatkozok, mert én egy értelmes ember vagyok, és tudok dönteni jó és a rossz között. Tehát azért ezek döbbenetes dolgok, hogyha az ember jobban belegondol. Tehát, hogy ebben a témában is látjuk, hogy sokáig tudunk beszélgetni, de mindenre van megoldás, és ezt nem azért mondom, mert most ez egy ilyen katolikus, kedves műsor, ahol megpróbáljuk összefoglalni ugye a bűnök sokaságát, és akkor a végén mondunk valami szép, sohasem működő megoldást, hanem ugye a tapasztalatainkat megosztva arra próbáljuk felhívni ezen a hittanórán a figyelmet, ugye ez a mondjuk az órának a célja, ugye a célkitűzése, mint hogy az iskolában is van minden tanórának célkitűzése, hogy mit akarunk elérni, ugye? Ugye ennek a műsornak is a célkitűzése, hogy reflektáljunk, válaszoljunk valamit ezekre a problémákra, bűnökre, és hát ugye válaszoltunk már beépítve a beszélgetésbe néhány praktikát, tehát ugye nagyon fontos az első az, hogy ha felismerjük, hogy vannak problémáink a testiséggel, a testi kapcsolatainkkal, akkor ne törődjünk bele. Tehát ez az első. Tehát akár felnőtt hallgatja most ezt a műsort, vagy akár idősebb, vagy fiatalabb, ugye teljesen mindegy, aki már átélte ennek a bűnnek a kísértését, szenvedését, vagy éppen a küzdelmét, akkor ez az első, amire szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy ne adja fel a küzdelmet ezzel a kísértéssel, ezzel a bűnnel kapcsolatban. Mert mindig van olyan, hogy jobb döntés. Tehát én szerintem mindig tudunk jobban dönteni, mindig tudunk jobbak lenni. Ez rajtunk múlik. Ugye a másik, amit az előbb idéztem, hogy senki nem lesz beteg attól, hogyha néha megállt parancsol saját magának és a vágyainak. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát meg kell érnünk arra, bölcsé kell válnunk arra, hogy tudjunk nemet mondani, mert nem vagyunk állatok, és pontosan ez különböztet meg bennünket az állatoktól, mi gondolkodó emberek vagyunk, érző és gondolkodó emberek. Van akaratunk, ez nagyon fontos, és akinek van akarata, az tud jó döntést hozni. Ez ismét egy nagyon fontos. És aztán a harmadik, ugye az imádság, ami elhangzott, ugye, hogy nem ismerjük az Isten, keressük a szeretetet, az odafigyelést. Nagyon fontos, hogy elkezdjünk imádkozni. Az imának ereje van. Ezt ne feledjük el, kedves hallgatók, az imának ereje van. Az imának minden küzdelemben van ereje, és hogyha hiszünk benne, akkor még hatékonysága is van. Mert nyilván imádkozni csak úgy érdemes, hogyha az ember hisz abban, amiért imádkozik. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát imádkozni. És aztán a negyedik, ami ugye a fiatalokkal és gyermekekkel kapcsolatos, és itt a szülők és nagyszülők figyelmét szeretném erre fölhívni, hogy merjünk a gyerekeinkkel, unokáinkkal beszélni, és nekik példát mutatni a tisztességes életre. Arra, hogy mit jelent az, hogy meghallgatni, mit jelent az, hogy elfogadni, mit jelent az, hogy szeretni, odafigyelni a másikra, mert a mai gyerekekből is ezt tapasztaljuk az iskolában, tapasztaljuk a közösségekben, hogy a mai gyerekekből ez az, ami a leginkább hiányzik, a tisztelet, az odafigyelés, az őszinte szeretet, ugye az, ami az egész életünket meghatározza, és emiatt jön ez a sok-sok bűn, amivel ezek a gyerekek próbálják pótolni azt, amit nem kapnak meg. Hát legyen ez a mai műsorban a zárszó, legyen ez a végszó, hát ebben a műsorban is csak egy bűnről sikerült beszélni, úgyhogy majd a következő műsorunkban az irigységről fogunk beszélni, és az irigység bűnét fogjuk egy kicsit boncolgatni, addig is mindenkinek további kellemes rádióhallgatást kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. Az adást Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!